Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Nem vennénk a szívünkre a feledi botond lekésne repülőgépet, úgyhogy az Irán politikai berendezkedéséről szóló beszélgetésünket már is elkezdjük. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Na, egy szóljál azért, hogyha
zárják az ajtót,
nehogy ott adjanak ezek az átkozott fapadosok.
Köszönöm.
Na, Irán politikailag, hát egy szóval jellemezhető a belpolitikája és a külpolitikája is, ajatollah, nem?
Ajatollah, így van, abszolút, tehát Khamenei, és tegyük hozzá, hogy legutoljára 2021 augusztusában voltak választások, amin egyébként a választók több mint 60%-a részt vett, és ebben Raisi nyert, az a konzervatív elnök jelölt, aki korábban próbálkozott a mérsékelt Ahmadinejadokkal és másokkal is. Most sikerült neki az elnökséget megszerezni. Azért emlegetem őt, mert kifejezetten úgy portrézzák már évek óta őt az iráni sajtóban, mint az egyik lehetséges utódját az ajatollahnak. Tehát lehet, hát ugye az ajatollah 39-es születésű, tehát azért kell számolni még egy teokráciában is a természet törvényeivel, és ha ez így lesz, akkor egész biztos, hogy itt hát néhány frakciónak néhány jelöltje azért versenyzik majd a pozícióért. Most úgy tűnik, hogy ez a frakció bizony keményen betette magát és elnököt szerzett. Hogy egy picit még itt a Raisinak a profiához annyit mondanék, hogy hát az 1988-as egyik legnagyobb politikai börtönviseltek kivégzési hullámában ő volt a négy fős véres bizottságnak a tagja.
Akkor, mai napig akkor ő kemény vonalas.
Abszolút. Hát nem tudjuk, hogy 3000 vagy 30000 ember halt meg valahol a kettő között, de azért ez egy óriási szám. Tehát egy nagyon-nagyon kemény vonalas, kőkemény konzervatív van most az irányi.
Bocsánat, ez egy szabad választás volt?
Hát nem tekintjük annak. Tehát a nyugati mértékadó szervek szerint ez már, ugye ismerik azt a kifejezést, hogy fair but not free, vagy free but not fair, tehát lehet itt játszani a szavakkal. Ugye több száz jelölt indult, ebből végül hetet hagyott jóvá az a egyébként jogi értelemben ilyennel csak teokratikusan rendelkező tanács, aki eldöntötte a jelölteknek a sorsát.
Uh-huh. Ez nem jó hír, ez az embernek a megválasztása a világ számára, hiszen az ajatollah nem csak Irán bel, hanem a külpolitikáját is meghatározza, gyanítom.
Így van, így van. Hát az apró öröm az az, hogy ő azzal kampányolt, hogy az amerikai szankciók valamilyen mozgatásáért fog majd dolgozni. Ugye ez történik most, zajlanak abszolút az új atom tárgyalások, tehát az Iránnal való nukleáris megegyezés. Ez ugye főleg most az olajtermelés, gáztermelés miatt hihetetlenül izgalmas lett, és Biden is keményen dolgozik ezen. Viszont hozzá kell tenni, hogy ezt most nem képzeljük el, egyelőre nem az amerikai küldött jár Teheránba minden nap, hanem itt bizony a háború előtt is orosz közvetítés volt. Tehát lényegében az oroszoknál van egy olyan tárgyalási pont, hogy esetleg ők átveszik-e a már tovább dúsított uránium készleteket, és ők őrzik-e majd Iránnal. Tehát itt egy nagyon-nagyon érzékeny díl alakul. Most a hétvégén is bemondták azt, hogy ez akkor fog igazán működni, hogyha az Egyesült Államok már előre ad garanciákat, magyarul már előre néhány szankciót gondolom felemelne, vagy más módon a Woodward meg tudná vásárolni a teherániaknál. Hát érzik, hogy helyzet van, de hogy mennyire van helyzet, hát egyszerűen gyönyörű a világpolitika. Több száz iráni üzletember volt nemrég Moszkvában egy üzleti találkozón, tehát abszolút pörög az orosz-iráni üzlet. És ugye az a kis értekezlet, amiről beszélgettünk veletek két hete, hogy Afganisztán kvázi szomszédos országai és érdekelt országai találkoztak, ugye ott Irán is részt vett, ott pedig a kínaiakkal írtak alá megállapodást.
Tehát, épp azt akartam mondani, hogyha az Egyesült Államok számára nem szalonképes valami, akkor például Kína, Oroszország, India számára attól még az irániak szalonképesek lehetnek, és ott ülnek egy halom szénhidrogénen.
abszolút szalonképesek, és a kínaiaknál egyébként ez az egyezmény részben antiterrorista egyezmény, tehát ez azt jelenti, hogy irániak is feltalálták a keleti nyitás politikáját, tehát ők is most inkább keletre koncentrálnak, ami ugye kínai érdek is, hogy az afganisztáni és egyéb régiókat pacifikálják, ne felejtsük el, hogy a pakisztáni miniszterelnök éppen megbukott a hétvégén. Tehát itt izgalmas feladat Iránnak is, meg saját érdekei is, viszont itt találkoznak a regionális szereplők érdekei, és hát ebben most mindenki élvezi azt, hogy, hogy az Egyesült Államok azért hát legalábbis nehezebben tud beavatkozni ezekbe a folyamatokba.
Hát rábízta a szövetségeseire, a szaúdiakra, meg az izraeliekre, ízlelgessük, szaúdi-izraeli szövetség Irán ellen.
Így van, így van. Tehát gyakorlatilag, ha Biden feladná az atomdíl ügyét Iránnal, akkor ugye az Ábrahám egyezményben összebarátkozott öbölmenti és izraeli politika lenne az, aki adott esetben az OPEC termelést meg tudja emelni. Ha véletlen összejön ez a megállapodás, amire egyre kevesebb esélyt látni, tehát egyszerűen az oroszoknak ez nem érdeke, ugye egy teljesen egyértelműen, hogy összejöjjön. Akkor meg megharagudnának az Ábrahám országok. Tehát itt egy eléggé egyértelmű trade-off kérdés van.
Uh-huh. Iránnak vannak regionális hatalmi ambíciói? Teszem fel az álnaív kérdést.
mindig is voltak. Tehát ez soha nem is volt kérdés. Magát is. Hát azért gondoljunk bele, hogy egy perzsa utódállam, tehát aki ott volt már x ezer éve is, és most is ott van, tehát azért ez egy nagyon másik irodalmi szemlélet, ugyanúgy, mint Kínánál, a középbirodalomnál, úgyhogy ő egyértelműen ezért is nem kevés erőforrás vetett be a szíriai polgárháborúban, más helyeken, ahol a szunita-síta ellentéttel tudott egy kicsit politikai előnyöket szerezni. Uh-huh. Úgyhogy ez mind működik, ugye egy dolgot még mondanék a végére mindenképp, ez pedig az, hogy nagyon-nagyon kemény a klímaváltozás helyzete Iránban. Tehát a társadalmi hatása is kőkemény, városba mozgás a vidékről, ahol már kiszáradtak a dolgok, illetve hát most éppen csak felcsaptam az újságot, és ott is az első hír az volt, hogy 75 ostorítést mérnek arra, aki a lokális vízügyi hatóság ellen mert tüntetni a kiszáradó helyi utak miatt. Tehát itt egy nagyon-nagyon kemény társadalmi feszültség van, ami nyilván a radikalizációt szokta klasszikusan szolgálni a történelemben.
No, hát érdekes, izgalmas része ez is a világnak. Utadra engedünk, hogy nehogy a stewardess csavarja ki a mobiltelefont a kezedből. Nagy dühötten, köszönöm, úgyhogy köszönjük szépen, hogy a zaklatott környezet ellenére is helytálltál, nem is akárhogy. Köszönjük még egyszer, Botond. Jó utazást kívánunk!
Köszönöm szépen, jó beszélgetést az Olival, sziasztok!
Szia! Feledi Botond külpolitikai szakértő vázolta fel gyorsan ilyen utcai portré festőmódjára Iránnak a bel- és külpolitikai arcképét.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
No, hát az Iránról folytatott beszámolónk következik. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere mondja el dióhéjban az ország történelmét, földrajzát, gazdaságát. Szervusz, jó reggelt!
Igen, sziasztok! Hát ez egy nagy kókuszdió lenne, így a legúrja mentén,
mert régen kezdődik a sztori, igen.
Igen, hát meg a föld egyik legrégebbi országa, tehát egy legrégebbi társadalma, tehát Mezopotámiát nem nagyon kell bemutatni, több ezer éves társadalom, 71-ben voltak 2500 évesek, amikor ünnepelték, tehát elég komoly társadalom. Most a Selyemút okán vizsgáljuk őket, és hát a Selyemútnak egyébként Teherán maga nagyon fontos állomása és részben végcélja is volt. Tehát az akkori Perzsia az nem csak közvetítő, mert az eddigi országok, amiket néztünk, azok gyakorlatilag átutazó, tehát ilyen tranzitállomások voltak, de a Irán nem. Tehát Irán az maga is egy nagyon nagy piac volt. Most, hogy azért Iránról sokat hallottunk, de fontos látni, hogy milyen szomszédságban fekszik. Azt, hogy hol fekszik, szerintem az nagyjából mindenkinek megvan. Északról mondjuk Azerbajdzsán és Türkmenisztán, keletről Afganisztán és Pakisztán, délről ugye az öböl, nyugatról pedig Irak és Törökország határos vele. Ez egy eléggé eléggé nehéz környezet, de ettől függetlenül nagyon jó talajnak tűnik Iránnak. Egy roppant gazdag ország majd fogjuk látni, és ebből eredően a gazdagsággal tulajdonképpen azt lehet mondani történelmi mértékű. Tehát, hogy csak úgy kicsit beleérezzünk, a perzsa birodalom, tehát a Darajosz idejében már gyakorlatilag meghatározó volt. Perzepolis az, ami nem azonos a mai Teheránnal, tehát délre egy ilyen Közép-Iránban feküdt, az akkor az egyik leggazdagabb város volt. Egyébként annyira magabiztos volt Darajosz, hogy nem tudom hányadik Darajosz volt, mert ott is több volt, hogy nem őrizték a várost, és amikor a Nagy Sándor győzelmei elindultak, akkor ők tulajdonképpen bemasíroztak Perzepolisba, és valami ordas nagy zsákmánnyal tudták.
Bezony, de előtte kettőször pacallá verték Szerszész hadait, úgyhogy...
Igen, szóval gyakorlatilag azt kell tudni, hogy ez az állam, ez az ország, ez él, és már egyébként, hogy a adózással kapcsolat meglegyen, Darajosz idejében már adórendszer működött. Tehát az ő gazdagság az nem a zsákmányolásra alapult, hanem a belső adórendszerre, és ez egy nagyon komoly lépés volt. Egyébként az Abakusszal számoltak, amit így lehet látni ezzel a tologatóssal, ezzel a számoló táblával, tehát azért adózás történelme is részben ide köthető. A Nagy Sándor után nagyjából így röviden végigfutva a történelmem, Nagy Sándor után különböző perzsa birodalmok jöttek létre, de már többet nem mentek a földközi tenger térsége felé. Aztán az iszlám teret nyert a 7. században, és aztán ez így ment nagyon sokáig, tehát egy ilyen nagyon változó térség volt. Majd 1905-ben egy alkotmányos forradalom jön, és hát gyakorlatilag akkor az ország ilyen szempontból megváltozik. 21-ben Reza Pahlavi, tehát nem ez, hanem aki az utolsó, annak az édesapja lesz az első sah, és dinasztiát alapít, majd 41-ben veszi át tőle a fia Mohamed Reza Pahlavi, aki 21 évig lesz utána uralkodó a kormányzást. Ő gyakorlatilag nagyon sok minden történik itt, ami lényeg, hogy 54-ben már nagyon komoly ipari, olajipari részesedések mennek. Egyébként az olajiparukról annyit, hogy az olajiparban ők nem a Kaszpi-tenger térségéből termeltek, hanem az öböl térségéből, ami azért volt meglepő, mert a történelem akkori legnagyobb olajcége, a Branobel, amelyik a tulajdonképpen Nobel Brothers, mert a Bratjev Nobelsből lett létrehozva, a világ akkori legnagyobb cége volt, és egyébként amit röviden olvastam róla, az annyi, hogy a Branobelben az Alfred Nobelnek, az azt hiszem a Ludwig Nobel volt a fő tulajdonos, több mint 50%-ban. Az Alfred Nobelnak csak kisebbségi részesedése volt, de ennek a részesedésének eladása jelentős részben volt az alapja annak a Nobel-díjnak, amit ő a halála után létrehoztak a végrendelete szerint. Na most annyit kell tudni, hogy ott már gyakorlatilag az 1850 és 90 között már kitermelés volt, viszont 1913-ban indul csak meg a termelés, 1908-ban kezdik el az angolokkal a kitermelést az öbölben, és 13-ban alapítják meg az abadani finomítót, amely hosszú időn keresztül egyébként a legnagyobb. Tehát azt kell látni, hogy az olajipar az egy nagyon-nagyon komoly háttere volt mindig is ennek. 73-ban olajválság jön, amikor megnégyszereződnek az árak, ez az OPEC-nak egy szerencsés vagy szerencsétlen intézkedés, inkább szerencsétlen, egyébként talán van párhuzam, vagy mérhető párhuzam mostani helyzetekkel, aminek az lett a lényege, hogy Irán belebetegedett. Tehát gyakorlatilag az iráni helyzet egy visszaesésbe fordult, tehát a nagy exportőrből a négyszeres ár miatt leesett a vásárlás, és infláció lett, és ebből jött az a 79-es elégedetlenség, amikor az iszlám forradalom elsöpörte Reza Pahlavit. 80-ban gyakorlatilag meg is támadják őket az irakiak, ennek mentén, és 89-ben lesz vége az iraki háborúnak, azóta ez az ország gyakorlatilag változatlan formában működik, hol kevesebb, hol több embargó alatt. Egyébként egy iszlám köztársaság, ilyenből négy van a világon, Irán mellett Afganisztán, Pakisztán és Mauritánia. Tehát gyakorlatilag egy nagyon-nagyon gazdag múltú és nagyon-nagyon gazdag ásványi kincsekben is ez az ország. Na most földrajzára azt lehet mondani, hogy nem túl kedvező egyébként a fekvése, mert nagyon-nagyon sok a hegy északon is, tehát Teherán felé a Kaszpi-tenger alatt, ahol a Sejem út is igazából ment, az egész területre adjából ilyen kisebb magasabb hegyekkel. Ez aztán a nyugati határon Pakisztán felé föl tud menni 4000 méter vagy 5000 méter fölé is, tehát ez egy elég komoly terület. 70% ma már városban él, tehát pont emiatt a környezet miatt a lakosság eléggé koncentrált, és hát viszont a hegyek miatt rengeteg az ásványi kincs. Tehát olajból a negyedikek a világon, tehát hogy lássuk, azért az nem egy rossz besorolás, és a földgázon pedig Oroszország után a másodikak. Tehát ez egy elképesztő potenciális, amikor most nézzük ezt az orosz-ukrán háborút, és látjuk azt, hogy az oroszok tárgyalnak nagyon sokat Iránnal, az nem csak azért van, mert gázipari együttműködést szeretnének, vagy talán van is részben, hanem egyszerűen azért, mert például Iránnak az atomprogramját oroszok építették. És ezért gyakorlatilag az orosz-iráni együttműködés rendkívül szoros, de egyébként Iránnak az embargó időszakai tökéletesen jól modellezhetők, hogy mi várhat Oroszországra. Tehát azt lehet látni, hogy például Trump utáni megszorítások milyen visszaesésbe szorították Iránt. Hozzá kell tenni, hogy Irán túlélő művész. Tehát azért ilyen szempontból ez a gazdaság nagyon-nagyon sokat elbír ezekkel a forrásokkal, mert emellett nekik van vasércük, bauxitjuk, szenük, természetesen uránuk, réz, arany, tehát hihetetlen gazdag ez az ország egyébként is. Na most a gazdaságuk az gyakorlatilag ettől a térségtől eltérően vagy szokatlanul nagyon diverzifikált, tehát nagyon iparosodott rész, és azt mondják, hogy ez az egyik mentségük, vagy ilyen kiútuk abból, hogy amikor az olajipat szorongatják, azért mégiscsak van mit csinálni mást is. Ezért gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy majdnem minden jelen van autóipar, hadipar, építőiparuk, bányaiparuk, textilipar, légipar, tehát van repülőgyártásuk, úgyhogy elektronikai iparuk, szóval azt lehet rájuk mondani, hogy nagyjából mindenük van, de a gazdaság nem tud ebben a környezetben jól teljesíteni, ami mindig egy nagy kérdés, hogy ez az iszlám köztársaság meddig húzza. Gazdaságilag állandó problémák vannak, magas az infláció, de a költségvetésük is ilyen szempontból problémás. Megint sok hasonlóság, rengeteg a befagyasztott pénzük külföldre, nem nagyon férnek hozzá. Ez egy komoly gond, az olajipar elment mellettük, tehát a világ öt legnagyobb finomítójában már nincsen iráni. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, a beruházási stopok és így tovább, ezek elég szorosan fogják ezt a területet, de egy biztos, hogy Irán megvan, és a saját környezetének egyik legbefolyásolóbb és legerősebb gazdasága, még így is, ami egyébként a világon a 23. legnagyobb gazdaság. Tehát Magyarország kb. 50 körül van, hogyha nem lenne embargójuk, akkor nagyon nehéz megítélni, hogy körülbelül mi lenne az ő valós szerepük. De most az adórendszerük az elég ellentmondásos ebben a környezetben. Azt lehet látni, hogy magas az adó elkerülésük generálisan, tehát azt mondják, hogy körülbelül 7,5% a GDP-nek az adó elkerülés, ami azért eléggé problémás.
Ez ugye összehasonlításképpen nálunk mennyi például? Vagy mondjuk egy európai átlag, csak is hozzávetőleg.
Hát szerintem 1% alatti kerülő. Nagyon minimális, mert ugye az adó elkerülés az áfában a legerősebb ezekben az EU-s országokban, és az nálunk mondjuk nagyon kiválóan vissza lesz szorítva. Tehát a magyar adórendszer egyébként a maga digitalizáltságával szerintem Európában top 5-ös lenne. Tehát mi ebben viszonylag jól állunk, de itt úgy néz ki, hogy a kereskedelmi kultúra, vagy én nem tudom miatt, vagy emiatt a kiszámíthatatlan környezet miatt magas, az adó elkerülés. Holott az adóik egyébként nem olyan nagyon magasak, de őszintén szóval nem is nagyon izgalmasak, mert van nekik egy áfájuk, amit egyébként éppen most emeltek 8%-ról 9%-ra, tehát a költségvetési hiány itt is probléma. A társasági adójuk 25%, de azért őnáluk a beruházások külföldiek számára nagyon problémások. Szóval azért lehet látni, hogy ez a 25%, tehát irányban nem az a probléma, hogy mennyi a társasági adó, hanem az, hogy milyen mértékben tud oda egy külföldibe menni, ha egyáltalán bemehet. Tehát ugye nagyon hasonló a mostani orosz helyzethez az egész, nem mehetnek be vállalatok, nagyon limitáltak a területek, ahol be lehet menni. Olajiparba különben be lehet menni, és most az Azerbajdzsánnak próbálják ezt a Kaszpi-tengeri térséget egy kicsit tovább fejleszteni, mert Azerbajdzsánnak viszonylag jó a vezetékhálózata. Tehát ott próbálnak még egy picit feljebb menni. Ez egyébként egy nagyon érdekes téma, hogy egy ilyen gazdag ország miért akar atommal játszani. Ugye a primer probléma az atomfegyver, hogy akarják-e vagy nem, ők azt mondják, hogy nem. Viszont egy biztos, hogy ők jelen pillanatban a saját belső energiaellátásukat is csak fosszilisből tudják megoldani. Tehát ha az atomenergiájuk rendesen működne, akkor gyakorlatilag ők le tudnának állni a fosszilis, aminek kb. A fele földgáz, a másik fele meg olaj. Most itt nem beszélnék a zöldlámjomról, meg ilyenekről, tehát eleve lenne egy érdek abban, hogy ők erre átálljanak, de és akkor a gondolat benne az, hogyha ők rá tudnának állni az olcsó atomenergiára, akkor többet tudnának exportálni. Ez persze nyilván egy probléma, mert jelen pillanatban ez az export sem olyan egyszerű, de ez a háttere ennek, és se az energiaiparban, sehova máshol olyan nagy befektetések nem érkeznek. Tehát a társasági adó 25% az nem túl jó, vannak különböző mentesítések, körülbelül 930 ipari zónájuk létezik, mondjuk ennek a 45%-a Teherán környékére koncentrálódik. Most Teherán egyébként egy 10 millió fölötti város, csak pont a Kaszpi-tenger alatti részen van, viszont nem a hegynek nem a északi oldalán, tehát a tenger felé, a Kaszpi-tenger felé, pont a déli oldalán, tehát át kell menni a hegyen, és ez megint csak gond, mert gyakorlatilag vízhiányos ez a város, szóval rengeteg gyakorlati probléma van. Na most az SZIA-juk az igazából változatlan évek óta, 20% a felső kulcs, 10% az alsó, tehát azt lehet mondani, hogy maga az adózásuk nem rossz, de nem is jó, ebbe a környezetbe tökéletesen beillik. Azt látni, hogy Irán ma sincs attól nagyon messze, ahol a Selyemút létrejöttekör volt. Tehát Teherán az eddigi állomáshelyeken túl, ez már tehát a perzsák már nagyvevők voltak egyébként. Mi Perzsiának hívjuk, de ők magukat irániaknak hívják, és ezért van Irán, tehát akkor vették fel, a 20. században vették fel ezt az ország nevet. Viszont innen utána később, majd ahogy megyünk tovább, Törökország felé, az az útvonal Európa felé később erősödött be. Tehát akkor már Teherán is részben egy ilyen közbenső állomása változott, de voltak idők, például ez a Perzepolis idők, amikor a Selyemút döntően Irán felé, vagy Perzsia felé szállított árukat. Én ennyit gondoltam elmondani. Okay.
Én meg annyit, hogy orbitális nagy ökörséget mondtam, mert nem Szerszész győzte le Nagy Sándor, hanem Darajosz királyt.
Igen, az Zoli mondta, igen.
Igen. Zoli jól mondta, csak én nem.
Uh-huh. Igen, de én nem vagyok ennyire jártos benne, tehát én is lehet, akár igaz, én elhittem volna, tehát annyira határozott.
Ez a baj, hogy a hülyeséget határozottan.
De a hallgatók megírták szerintem Andrásnak.
Nem írták meg, én kaptam észbe, hogy kimondtam, eszembe jutott, hogy ott valami nem sikerült.
Hát az önkontrollnál nincs jobb, tehát ez biztos, hogy így jó. Hát ennyit gondoltam, okay. És akkor megyünk tovább, úgyhogy köszönöm szépen.
Következő országunk akkor mi lesz?
Szerintem Törökország, de így most nem hiszem.
Jó, oké.
Jövő héten locsolunk,
Locsolunk is Zoli, utána, a hallgatók kis hajkujával búcsúznánk. Köszönjük az Irán mutatást.
Jó, az
Y. Igen, igen.
Igen, köszönjük.
Szia. Köszi, sziasztok.
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk Iránról. Gazdaságilag, földrajzilag, stb.
Hát Törökország aztán meg külön izgalmas lesz. Most elképesztő hintapolitikát játszik Erdogan a mostani helyzetben is, úgyhogy érdekes, hogy sikerrel jár-e majd, úgyhogy két hét múlva
Törökország jön, több szempontból is megvizsgáljuk az országot.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.